Októberben 6,5%-os volt az infláció Magyarországon, ami 9 éves csúcs. 2008 óta legutóbb csak 2012. szeptemberében volt a mostaninál magasabb a pénzromlás, mondta az Inforádiónak a portfólió vezető makrogazdasági elemzője. Madár Istvánt kérdeztem.
Egyértelműen meglepő volt, hiszen szeptemberben 5,5%-os árindexet jelentett a KSH, és ugyanazt várta mindenki, hogy 6% körüli mértékre emelkedik majd a drágulás éves mértéke, hiszen egy-két olyan tényező elég látványosan emelt az árakat, amely miatt nem lehettek illúzóink afelől, hogy újabb gyorsulást fogunk látni, de azért az előrejelzések 6 és 6,3% között szóródtak, tehát az elemzői várakozási tartományból bőven kilógott ez a 6,5%.
Hogyha összehasonlítjuk, mikor volt legutóbb ilyen mértékű az infláció?
Igazából 2008 óta egyetlen egyszer, 2012 végén láttunk ennél egy hajszállal még magasabb inflációt, tehát mondhatjuk azt, hogy a mostani infláció az 9 éves csúcsot jelent, és mivel várhatóan novemberben tovább fog egy kicsit erősödni, ezért onnantól kezdve pedig 10 évnél is hosszabb időre kell majd visszatekinteni ahhoz, hogy hasonló mértékű inflációt láthassunk.
Mi volt az infláció hajtó ereje, tehát mi az, ami leginkább húzta a fogyasztói árakat?
Egyértelműen a nyersanyag és az energia drágulása az, ami hajtja most már hónapok óta a hazai és a nemzetközi inflációt is. Ugye láthatjuk, hogy az olajáraktól elkezdve az építőanyagárakig nagyon sok minden drágul, illetve hivatkozhatunk arra is, hogy az ipari termelői árindex belföldön például 20%-ot meghaladó most már a legutolsó adatok alapján. Tehát érezhető, hogy van egy költségoldali erőteljes nyomása a gazdaságban. Ugye ennek a legkarakteres megjelenése az, hogy a járműüzemanyag ára egy év alatt 31%-ot emelkedett. Ugyanakkor nem csak ilyen tényezők vannak, hiszen az is látszik, hogy bizonyos alapvető élelmiszerek körében is jelentős a növekedés. Az étolaj esetében 30%-os, a burgonya esetében 22%-os az éves drágulás, de a margarin is közel 5 évvel drágult egy év alatt. Tehát mondhatjuk azt, hogy van egy nagyon széles termékkör, és igazából a mindennapi élet nagyon sok területére kiterjed a drágulás. Igazából a fixált áru háztartási energiát kívül az élelmiszerek, a ruházkodás, a szolgáltatások körében is intenzív az árnyomás, és egyre fokozódik. És hogy mennyire jellemző az, hogy egy új helyzet van, ugye a tartós fogyasztási cikkek körében, amik jellemzően import termékek, éveken keresztül megszokhattuk, hogy stagnálnak az árak, akár még enyhén visszaesnek. Most viszont itt is 5,4%-os éves drágulást láthatunk, tehát még olyan területre is bekúszott az infláció, amire most már nyugodtan mondhatjuk azt, hogy szinte évtizedek óta nem volt példa.
Mennyire számít a magyar inflációs adat extrémen magasnak Európában?
Magas az európai összevetésben, valószínűleg nem lesz csúcson. A lengyel adat egy néhány 10%-ponttal még ennél is magasabb. Tehát ez is mutatja, hogy azért alapvetően nem csak hazai tényezők vannak, bár kétségkívül, hogy a forint gyengélkedése, meg az, hogy eleve már a koronavírus válság előtt is egy magas infláció országnak számítottunk az Európai Unióban, annak azért van olyan öröksége, ami tovább hajtja a magyar inflációt. Ebből következően valószínűleg valahol dobogó közeli helyezésünk lesz akkor, hogyha minden októberi adatot látunk már, amit november elején megjelenik.
Madár Istvánt, a portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. Októberben 630 milliárd forintos mínusszal zárt az államháztartás központi alrendszere, ami a valaha volt legmagasabb tizedik havi deficit, kommentálta a pénzügyminisztérium által közölt adatokat a portfólió elemzője. Csiki Gergelyt kérdeztem.
630 milliárd forintos mínuszt halmozott föl az államháztartás központi alrendszere, ami példátlan tizedik havi költségvetési hiány, és hogyha összehasonlítjuk a havi hiányadatokkal, vagy költségvetési egyenletadatokkal, akkor minden tekintetben is kiugró. Január-októberi hiányadatok tekintetében a negyedik legmagasabb deficit, tehát jól látható, hogy a várakozásaink szerint, amit korábban már előrevetettünk, az év vége felé jelentős hiányadatokat látunk, és fogunk még látni novemberben és decemberben is.
Van egyébként a hiányemelkedésére még mozgástér?
Hogy plusz költekezésre van-e mozgástér, ezt egyelőre nem látjuk. Azt látjuk, hogy az éves hiánycél, a módosított pénzforgalmi hiányterv 4000 milliárd forint fölött van, és most 2922 milliárd forintnál vagyunk az első 10 hónap után október végéig, tehát mint egy 1100 milliárd forintos költségvetési hiány jöhet még össze az év utolsó két hónapjában, novemberben és decemberben. Hogy ez már eleve ki van-e használva, és a kormány kihasználta egyéb intézkedésekkel, kiadásnövelése, bevétel kiengedésre, ezt nem tudjuk, ezt csak a kormány tudja, de nem kizárt, hogy az év végén, ahogy ez lenni szokott, lesznek még akár meglepő egyedi döntések is a közlönyben és a kormányrendeletekben.
A pénzügyminisztérium bármilyen módon kommentálta-e ezt az általa kiadott adatot, tehát arra vonatkozóan például, hogy az egyes alapok miként teljesítettek, vagy hol jelent meg nagyobb tételben hiány?
Részletes adatokat még nem látunk, hogy az előzetes adatközlés volt az októberi költségvetési teljesítményről, de várható, hogy a bevételek látványosan emelkednek, ugye a párhuzamosan a vártnál sokkal nagyobb gazdasági növekedésnek köszönhetően, és ezt folyamatosan, ezt a plusz bevételt, plusz mozgásteret folyamatosan kihasználta, és kihasználja az utolsó hónapokban is a kormány egyedi döntésekkel, akár kiadás növelő intézkedésekkel.
Csiki Gergelyt, a Portfólió elemzőjét hallották. Megemelte az idei évre vonatkozó bevétel növekedési várakozását a Richter. Az árbevétel euróban számolva 7-8%-kal nőhet 2021-ben, a vállalat korábban 5%-os dinamikát prognosztizált. A gyógyszercég kötelezővé teszi a COVID elleni védőoltást az alkalmazottai számára, úgy látják, hogy csak ezzel biztosítható a termelés folytonossága gyáraikban. A főbb számokról és a várakozásokról Orbán Gábort, a Richter Gedeon Enyrt vezérigazgatóját kérdeztem.
Több mint 6%-kal tudtuk növelni az árbevételt az első 9 hónapban. A gyógyszergyártási szegmensen belül elsősorban a magas hozzáadott értékű specializált termékkör tudott növekedni méghozzá két szemegyű ütemben. Emellett a nagykereskedelmi tevékenység is bővült úgy, hogy közben eladtuk a moldáv érdekeltségünket, tehát ez kétszeresen is nagy szó. A magas hozzáadott értékű portfólióban a új fogamzásgátló tapaszunk az Evra termék árbevétele jelent meg, illetve a kariprazin antipszichotikumunk is az amerikai piacon növelni tudta a forgalmát, ami a jogdíjbevételeken keresztül érkezett meg hozzánk. Körülbelül május óta tapasztaljuk azt, hogy a járvány, COVID járvány okozta lassulás keresletben, vagy a gyógyszerek iránti vásárlói érdeklődésben megfordult, megint tapasztalunk egy élénkülést, és ez hatott kedvezően a számainkra itt a nyári őszi hónapokban.
Hogyha regionálisan nézzük területileg, akkor voltak-e olyan területek, ahol csökkent az árbevétel, illetve ahol különösen hozzá tudtak járulni a jó számokhoz?
Ebben az időszakban az amerikai piacon és Európában tudtunk elsősorban növekedni, illetve a úgynevezett egyéb országok, ami Latin-Amerikát, Kínát jelenti, itt voltak eredményeink. Nehezebb volt a helyzetünk például Oroszországban, ahol az első fél évben az árfolyamon nagyon sok elment, és összességében emiatt ott inkább egy stabilizáció, vagy egy vízszintes pályán haladtak mondjuk így a számaink itt az elmúlt időszakban. A harmadik negyed évben az energia árak emelkedése kapcsán, aztán a rubel is más sebességre kapcsolt, sokat javult, és emiatt azt remélem, hogy azért az év egészében az orosz piacon is egy elégedettségre okot adó eredményt fogunk majd magunk mögött tudni.
Hogyha a várakozásokat nézzük, akkor az év egészére mit vár a Richter, illetve a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy azért vannak bizonytalansági tényezők. Az energiaválság az talán még a COVID-nál is nagyobb bizonytalansági tényező, hogyha ennek begyűrűző hatását nem számítjuk, akkor milyen várakozások vannak?
Említettem, hogy a COVID jelentette ellenszél május óta azért enyhült, és ha ez így kitartana az év végéig, akkor én úgy gondolom, hogy a tavalyi üzemi eredmény hányadot tudnánk hozni, ami egy kicsivel 20% fölött volt. Ez egy 7-8%-os euróban mért növekedés mellett azért elég jelentős profit növekedést okozna összességében. Tehát mindenképpen rekord évvel tudnánk magunk mögött abban az esetben, hogyha ezek a kockázatok nem ütnek be. Az ellátási lánc tekintetében való igaz, hogy az energia piacon tapasztalható mozgások még a járvány idején tapasztalt akadozáshoz képest is feltűnő, legalábbis az ellátási láncra gyakorolt hatásukat tekintve. Ezekkel is meg kell birkóznunk, eddig a működésre nem hatott egyáltalán, mert sikerült ezeket kezelni, de fontos feltétele az idei év sikeres zárásának, hogy a hátralevő időszakban ezeket is kezelni tudjuk.
Ugye az is elhangzott a sajtótájékoztatón, hogy meg már korábban is beszámoltak róla, hogy a Richter egyik húzó terméke, a kariprazin hatóanyagú készítményük igen jól teljesített, és több indikáció kommunikációban is alkalmazzák már. Mit kell tudni a kariprazin kiterjesztett alkalmazásáról, az alapbetegség mellett még miben tudják alkalmazni?
Október végén fejeződött be két olyan klinikai vizsgálat, amelyet a partner cégünk szponzorált, és amely a major depresszióban történő kiegészítő alkalmazásról szólt a kariprazin esetében. Tudni kell, hogy ezt a készítményt skizofrénia és bipoláris betegség területeken használják eredményesen a pszichiáterek és orvosok. Most nyílik arra a mód, hogy engedélyt kapjunk Amerikában a major depresszió kiegészítő kezelésre is, aminek az lenne a következménye, hogy ezen a teljes betegség spektrumon hatásosnak bizonyulna a kariprazin, és ez egy igazán komoly fegyvertény, hiszen nagyon kevés versenytársunk tudja ugyanezt elmondani magáról.
Hány országban érhető már el ez a készítmény?
A patikákban 44 országban kapható, engedélyünk ennél több helyen van, mind az 5 kontinensen ott vagyunk a kariprazinnal, igazi világsiker.
Hogyha a különböző készítményeknek az árbevételre gyakorolt hatását nézzük, akkor melyek voltak azok a készítmények, és milyen százalékban járultak hozzá az árbevételhez?
A magas hozzáadott értékű készítményeink nőttek a legjobban ebben az időszakban. Csontritkulás kezelését szolgáló terróza az egyik ilyen, 30%-kal nőtt tavalyhoz képest, de említhetem a meddőségi kezelés szolgáló benfolát is, ami kétszemegyű ütemben nőtt tavalyhoz képest. Utolsó, amit még megemlítenék, a fogamzásgátló tapaszunk, ami teljesen új a portfólióban, tavaly még nem szerepelt, ez is egy nagyon jelentős, kb. 40 millió dolláros többlettel gazdagítja a Richternek a bevételeit.
Orbán Gábort, a Richter Gedeon Enyerté vezérigazgatóját hallották. A belföldi vendégek már visszatértek itthon a turizmusba. A vendégészakák száma idén szeptemberben 3,7%-kal már meghaladta a járvány kitörése előtti 2019-es szeptemberi szintet. A külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma azonban még mindig fele annyi, mint 2019 azonos időszakában, értékelte a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett adatokat a portfólió elemzője. Hornyák Józsefet kérdeztem.
Úgy tűnik, hogy egyre szebb számokat közöl a KSH hónapról hónapra a turizmussal kapcsolatban. Ha az előző év azonos időszakához mérjük, akkor egy 70%-os növekedésről számolt be a hivatal. Azonban ugye tudjuk, hogy tavaly padlón volt a turizmus a koronavírus járvány miatt, ezért sokkal jobb a 2019-es adatokkal összehasonlítani a mostani helyzetet. Ahhoz képest egy 28%-os elmaradást látunk még, tehát összességében úgy látszik, hogy a turizmus még gyengében teljesít a válság előttinél is, de a tavalyi évhez képest már kezd magára találni.
A belföldi vendégészakák száma miként alakult, tehát a belföldi turizmus mennyire segít abban, hogy helyreálljon az ágazat?
A belföldi turizmus a fő hajtóereje az ágazat helyreállásának. Itt nagyon kedvező adatokat láthattunk. Gyakorlatilag már a 2019 szeptemberi adatot is meghaladtuk. 3,7%-kal állunk a koronavírus járvány előtti szint felett, tehát azt mondhatjuk, hogy a belföldi turizmus gyakorlatilag teljesen helyreállt, és növekedési pályán is van. A turizmust összességében ugye a külföldi turistáknak az elmaradása veti vissza továbbra is, a külföldi vendégészakák száma még azért nagyjából fele akkora, mint a válság előtti szintnél láthattuk.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották. Kellemetlen meglepetést is hozhat, ha a kormány befagyasztja az üzemanyagok árát. Legalábbis erre utal Horvátország példája, ahol nemrég éltek ezzel a lehetőséggel, mondta az Inforádiónak az Erste Bank olaj- és gázpiaci elemzője. A befagyasztás lehetőségének megvizsgálásáról a pénzügyminiszter beszélt a parlamentben. Erről és az üzemanyagárak emelkedéséről is kérdeztem Plecser Tamás elemzőt.
Én nem emlékszem arra, hogy lett volna arra precedens, hogy Magyarország befagyasztaná a üzemanyagárakat. Egyébként a szomszédos országok közül Horvátország ezt megtette, és tudomásom szerint van egy olyan Európai Uniós irányelv, amely azt mondja, hogy rendkívüli esetekben egy adott meghatározott időre befagyaszthatóak az üzemanyagárak. Horvátország egyébként egy hónapra hirdette ezt meg. A kérdés második felére válaszolva, ilyen gyorsütemű emelkedésre talán nem volt példa, azon 2007-2008 körül hasonló módon emelkedtek a világban a kőolajárak, akkor is egyébként lekövették a magyarországi üzemanyagárak ezt az emelkedést, tehát ilyen értelemben ezért ez a mostani áremelkedés nem tekinthető kirívónak.
Horvátországban mikor történt meg ez, hogy egy hónapra befagyasztották az üzemanyagárakat?
Ez egy két héttel ezelőtti hír, ekkor történt meg ez a lépés, a dízel, illetve a benzinüzemanyagnak is egy fixára lett azóta az országban.
A pénzügyminiszter azt is mondta, hogy meg fogják vizsgálni azt, hogy milyen kereskedelmi árésekkel dolgoznak az üzemanyag forgalmazók nagy és kiskereskedelmi szinten. Fölmerülhet az, hogy a forgalmazók kereskedelem politikája áll az áremelkedés hátterében, vagy pedig itt másról van szó?
Én nem látom annak a jelét, hogy jelentős változás lett volna a magyarországi kiskereskedelmi, illetve nagykereskedelmi piacon. Gyakorlatilag mind a két piac egy liberalizált versenypiac. Ugye Magyarországon két nagy szereplő van a nagykereskedelmi piacon, de mellettük tucatnyi cég képes behozni üzemanyagot az országba. Kiskereskedelemben pedig szintén egy jelentős versenyhelyzet van. Tehát ez igazából azt hozza magával, hogy ezek a kiskereskedelmi, illetve nagykereskedelmi árések nem is igazából tudnak jelentősen megnövekedni. Ahogy én figyelem egyébként a heti árváltozást, inkább azt lehet mondani, hogy a magyar üzemanyagárak nagyon szorosan lekövetik a nemzetközi jegyzésárak, illetve a dollár-forint árfolyam változásának a hatásait. Egyértelműen ezzel a két tényezővel lehet magyarázni azt, hogy rekordmértékűre emelkedtek az üzemanyagárak a magyar kutakon.
Mi volt a tapasztalat Horvátországban? Ott milyen hatást generált ez a lépés, hogy befagyasztották az árakat?
A hírek szerint nem teljesen örömteli egyébként a horvát autósoknak sem ez a lépés. Történt ugyanis az Horvátországban, hogy egy fix 11,1 kunás áron fagyasztották be a benzin terméket, illetve 11 kunás árfolyamon a dízel terméknek az árát. Ez viszont azt jelentette, hogy gyakorlatilag a prémium üzemanyagok forgalmazása az megszűnt az országban, ugyanis a fix termékárak következtében a terméket előállító, illetve forgalmazó cégeknek nem érte meg prémium üzemanyagot értékesíteni a kutakon, hiszen nem kaptak érte ugye többletértéket. Ennek megfelelően gyakorlatilag csak normál dízel, illetve normál benzinüzemanyagot lehet most vásárolni Horvátországban.
Magyarországon is hasonló történne, hogyha befagyasztaná a kormány valóban az üzemanyagárakat?
Hát ha olyan formában történne ez meg, mint Horvátországban, én gyanítom, hogy akkor is a kimenetel hasonló lenne. Tehát nyilván ilyen értelemben lehet, hogy meg kellene különböztetni a két terméktípust, a prémium, illetve a normál üzemanyagot. Kérdés persze az, hogy ez az árkülönbség, amit ugye meghatározunk, illetve maguk a befagyasztott árak, azok mennyi ideig tarthatóak, és kell-e rajta például változtatni, vagy sem, hiszen a piac ugye folyamatosan változik. Ez lehet, hogy adott esetben egy extra nyereséget jelent majd a forgalmazóknak, viszont ha tovább emelkednek az árak, akkor meg akár az ellátás biztonsága is romolhat, hiszen nem feltétlenül éri meg a forgalmazónak egy befagyasztott áron eladni egy terméket, amikor ez mondjuk a világpiacon már egy magasabb áron forog.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázpiaci elemzőjét hallották. A 2020-as madárinfluenza miatti csökkenés után idén nőtt a levágott víziszárnyasok száma, így november 14-én Márton napon és karácsonykor is bőséges mennyiségben lesz elérhető libacomb és libamáj, mondta az Inforádiónak a Lúd Szövetség elnöke. Az árak alakulásáról is kérdeztem Szabó Miklóst.
A legnagyobb volumen a csirke, aztán a kacsa, aztán a pulyka és a liba a legkevesebb, azért is, mert ez csak szezonálisan, mártonnapra és karácsonyra fogyasztják a fogyasztók, és Európában elsősorban a német ajkú fogyasztók, tehát Németország és Ausztria.
A 2020-as év milyen volt a víziszárnyas termelők számára?
A volumen csökkent, amelynek oka a 2019-20-as madárinfluenza egész Európában, nem csak Magyarországon, főleg a lengyeleknél, és rendkívüli mértékben nőttek a költségek. A terményár megduplázódott, az energiaár, a bérek egyébként is megviselte az ágazatot, mint ahogy említettem, a 19-20-as madárinfluenza, tehát jóval kisebb a volumen, libából mindössze 4 millió körül liba van Magyarországon. A kereslet az nem csökkent, mert Európába visszaesett annyira a libának a volumene, hogy az megvan most a szezonra, tehát eladható a liba. Egy kis áremelést is lehetett elérni, sajnos nem annyit, amennyi a költségeket fedezi.
Itt Magyarországon lesz áremelkedés?
Van egy áremelés, de nem az a mértékű, mint ahogy a költség növekedett, tehát elviselhető. Szerintem egy 20-25% körül, de a kereselőboltokat kellene megkérdezni.
Dolgoznak-e azon az ágazatban, hogy esetleg kitágítsák ennek a terméknek a fogyasztását, és ne csak, ahogyan is említette, mártonnapra, illetve a karácsonyi ünnepkörre koncentrálódjon?
Hát, mint minden baromfi terméknél, Libánál is érjük az, hogy egyre inkább a tovább feldolgozott termékeket keresik a vevők, tehát igen, dolgozunk rajta, hogy minél szélesebb körben kiterjesztjük a termelést.
Ilyenkor mártonnapkor jellemzően mit vásárolnak, mit fogyasztanak az emberek?
Darabolt libát, combját mellét, vagy ha feldolgozott egy termékbe sült libát, egész libát egyre kevesebben, amelynek oka az, hogy a háziasszonyok, most már a fiatalabb háziasszonyok nem biztos, hogy az egész libát akarják feldolgozni.
A libamájnak mennyire van keletje, vagy az mennyire szolgál kifejezetten export célokat?
Nagy része, mint az egész libának is exportra megy. Van kereslet iránta, ott is visszaesett a volumen, tehát eladható a megtermelt libamáj.
Szabó Miklóst, a LUC szövetség elnökét hallották.